Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét a Királyok második könyvéből olvassuk, Királyok második könyvének harmadik részét. A Királyok második könyvének harmadik részében ezt olvassuk. Jórám pedig, az Akháb fia, kezdte uralkodni Izraelen, Samáriában, Jósafátnak, Júda királyának 18. esztendejében, és uralkodik 12 esztendeig. És gonoszul cselekedék az Úrnak szemei előtt, de nem annyira, mint az ő atya és anyja, mert elrontá a Baál képét, melyet az ő atya készítetett volt. De mindazáltal követte Jeroboámnak, Nebát fiának bűneit, ki vétekbe ejtette volt Izraelt, és el nem távozék azoktól. És Mésának, Moáb királyának nagyon sok juha volt, és az Izrael királyának adóban 100 000 bárány és 100 000 kos gyapját fizette. De mikor meghalt Akháb, a Moáb királya elszakadt Izrael királyától. Kiment azért Jórám király azon a napon Samáriából, és megszámlálta egész Izraelt. És elment, és külde követett Jósafáthoz, Júda királyához ezt izenvén néki: a Moáb királya elszakadt tőlem, eljössze velem Moáb ellen a hadba. Felele: felmegyek, úgy én, mint te, úgy az én népem, mint a te néped, úgy az én lovam, mint a te lovaid. És mondta: mely úton menjünk fel? Felele: az Edom pusztájának útján. És elment az Izrael királya, és Júda királya, és az Edom királya. És mikor 7 napig bolyongtak az úton, nem volt vize sem a tábornak, sem a velük volt barmoknak. Akkor mondta Izrael királya: jaj, jaj, az Úr azért hívta egybe 3 királyt, hogy Moáb kezébe adja őket. És mondta Jósafát: nincs itt az Úr prófétái közül egy se, hogy általa tanácsot kérhetnénk az Úrtól. És felele egy Izrael királyának szolgái közül, és mondta: itt van Elizeus, a Sáfát fia, ki Illésnek kezeire vizet ölt vala. És mondta Jósafát: nála van az Úrnak beszéde. És lementek hozzá Izrael királya, és Jósafát, és Edom királya. És mondta Elizeus Izrael királyának: mi közön van hozzád? Menj a te atyádnak és anyádnak prófétáihoz. És mondta neki Izrael királya: ne utasíts el, mert az Úr gyűjtötte össze ezt a 3 királyt, hogy Moáb kezébe adja őket. És mondta Elizeus: él a seregek ura, aki előtt állok, ha nem nézném Jósafátnak, Júda királyának személyét, téged nem is látnálak meg, rád sem tekintenék. Hozzatok ide egy énekest. És mikor énekelt előtte az éneklő, az Úrnak kezelőn ő rajta, és mondta: ezt mondja az Úr, csináljatok itt és ott e völgyön patakokat, árkokat. Mert ezt mondja az Úr: nem láttok sem szelet, sem esőt, mégis e patak megtelik vízzel, hogy ihattok mind ti, mind a ti nyájatok és barmaitok. Kevés pedig még ez az Úr szemei előtt, hanem Moábot is kezetekbe adja. És bevesztek minden kulcsos várost, és minden szép várost, és minden jó termő fát kivagdaltok, és minden kútfőt betöltötök, és minden jó szántóföldet behánytok kövekkel. És történt reggel, amikor áldozatot szoktak tenni, íme vizek jöttek Edom útjáról, és megtelt a föld vízzel. Mikor pedig meghallotta az egész Moáb, hogy feljöttek a királyok ő ellenük harcolni, egybe gyűltek mindnyájan, kik fegyvert foghattak, és megállottak az ő tartományuk határán. És mikor felkeltek reggel, és a nap feljött a vizekre, úgy látták a moábiták, mintha ő ellenükbe az a víz veres lenék, mint a vér. És mondának: vér az, megvívtak a királyok egymással, s megölt egyik a másikát. Prédára most Moáb! De mikor Izrael táborához jutottak, felkeltek az izraeliták, és megverték a moábitákat, és azok megfutamodtak előttük. Betörtek hozzájuk, és leverték Moábot. Városaikat lerontották, jó szántóföldekre kiki követ hányt, és elborították azt kövekkel. Minden kútfőt behánytak, és minden jó termőfát kivágtak, úgyhogy csak Kírharéset, kőfalait hagyták fenn, de körülvették azt is a parittyások, és lerontották. Látván pedig Moáb királya, hogy legyőzettetik a viadalban, maga mellé vett 700 fegyverfogó férfit, hogy keresztül törjenek Edom királyához, de nem bírtak. Akkor vette az ő elsőszülött fiát, ki ő helyette uralkodandó volt, és égő áldozatul feláldozta a kőfalon, mely dolog felett Izrael népe igen felháborodék, és elmentek onnét, és visszatértek az ő földjükre. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát, és jöjjetek, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy mai napon is téged dicsérhetünk, aki teremtetted ezt az eget és a földet. Köszönjük néked, hogy nem csak a láthatókat, hanem a láthatatlanokat is te alkottad a te hatalmas ígéddel, és mi is a te teremtményeid vagyunk. Te alkottad a testünket, lelkünket, látható és láthatatlan részünket. Te adtad meg, hogy most itt lehetünk, fiatalon vagy idősen, itt lehetünk, és a te színed előtt állhatunk, aki az egész mindenséget alkottad. Köszönjük néked, hogy téged dicsérhetünk, és megérthetjük, hogy nem vagy velünk egy súlycsoportban. Te hatalmas vagy, mi olyan kicsik vagyunk. Mi teremtmények vagyunk, te a teremtő vagy. Köszönjük néked, hogy ebbe a világba mégis megszólaltál, és megkerestél bennünket, hogy ne úgy éljünk, mintha mi lennénk a világ legfontosabb emberei, mintha mi lennénk az istenek, hanem úgy éljünk, mint a te teremtményeid, akik alázattal tudnak megállni előtted, a teremtőjük előtt, a világ teremtője előtt. Köszönjük néked, Urunk, hogy a te igéd megszólal, és bennünket irántad való hitre és bizalomra segít. És köszönjük néked, hogy te igéd által egybegyűjtöd a te népedet is, az egyházat is te teremted, minket is te alkottál, mint gyülekezetet a te ígéddel. Te alkotod a mi Isten tiszteletünket is. Azért szóltál, hogy hogy tiszteljünk, mint tiszteljünk téged, és köszönjük, hogy az Isten tiszteletünk is a te ígéd által lehet formált. Kérünk téged arra, hogy formáld a mi egész életünket, családunkat, családi életünket. Urunk, formálj bennünket, és alakíts minket, hogy olyanok legyünk, amilyennek te szeretnéd, mert az nekünk a legjobb. Az lesz a mi boldogságunkra, és a te dicsőségedre is. Hadd engedjünk a te hatalmas, teremtő igédnek a mai napon is. Kérünk, hogy igazíts el bennünket, hogy a te világodba, a te teremtésedbe, mint a te teremtményeid tudjunk mozogni, téged imádva, téged dicsérve, hozzád igazodva mindenben. Kérünk, áld meg mai együttlétünket, ami drága megváltónkért kérjük ezt tőled, Krisztusunkért, akiért legyél áldott örökön örökké. Amen. Kedves testvéreim, foglaljunk helyet, és a Heidelbergi KT-ból a második úrnapját hallgassuk meg gondnok testvérünktől.
Kedves testvérek, három kérdés fog elhangzani, és erre figyelmezzünk a választ illetően, ami nagyon komolyan érint bennünket, ugyanis az ember nyomorúságáról van itt szó. Honnan ismered meg a te nyomorúságodat? Isten törvényéből. Ez a rövid felelet. Mit kíván tőlünk Isten törvénye? Megtanít erre Krisztus röviden Máté evangéliumának 22. részében eképpen: szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, és teljes elmédből, és teljes erődből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlatos ehhez: szeresd fele barátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a proféták. Megtarthatod-e mindezt tökéletesen? Hát most figyeljünk nagyon. Nem, mert természet szerint hajlandó vagyok Isten és fele barátom gyűlölésére.
Köszönjük szépen. Énekeljük testvéreim igehirdetésre készülve az 512. énekünk első versét: szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat.
Oh,
Isten tiszteletünk alapigéjét hallgassuk meg a felolvasott ige szakaszból, a Királyok második könyvének harmadik részéből, a 16. verstől a 19. versig terjedő szakaszból. És mondta: ezt mondja az Úr, csináljatok itt és ott e patakon árkokat. Mert ezt mondja az Úr, nem láttok sem szelet, sem esőt, mégis a patak megtelik vízzel, hogy ihattok, mint ti, mint nyájaitok, mint barmaitok. Kevés pedig még ez az Úr szemei előtt, hanem Moábot is kezetekbe adja. És bevesztek minden kulcsos várost, és minden szép várost, és minden jó termőfát kivagdaltok, és minden kútfőt betöltötök, és minden jó szántóföldet behánytok kövekkel. Kedves testvéreim, Elizeus prófétai pályafutásának elemzéséhez fogtunk, és keressük mindig, hogy mire tanít bennünket Isten általa. Láttuk, hogy miután Illés elragadtatott mellőle, elindult visszafelé az úton, amin előbb jöttek, eljutott Jerikóba, ahol áldást kaptak a lakók általa, a forrás vize meggyógyult, és onnan ment Bételbe, ahol meg súlyos tragédia történt, mert Isten szolgáját, illetve hát Isten megvetette az a nép. De Isten az áldással is, meg a tragédiával is megpecsételte Elizeust, meg az ő nevének a dicsőségét is, és Elizeus híre ezek következtébe kezdett elterjedni, de azért még nem volt az egész zsidó nép és a környező pogány nemzetek előtt is ismeretes. Ennek változnia kellett, és a mai történetben azt látjuk, hogy hogyan vált még ismertebbé, még szélesebb körben ismerté a próféta, Isten képviselője abban a korban, aki személyében és munkájában voltak éppen a mi Jézus Krisztusunknak az előképe, árnyéka a történelemben. Hát nézzük akkor, hogy mi is történt itt ebben a felolvasott ige szakaszban. Először is egy önfejű vállalkozásnak vagyunk a tanúi. Olvassuk, hogy Moáb népe, akik Izraelnek egy szomszéd népe volt, rokonok is voltak velük, Dávid óta, akkor már vagy 150 éve adót fizettek Izraelnek. Ám de a királyuk, ez a bizonyos Mesa király, megelégelte a dolgot, és úgy döntött, hogy többé egyetlen bárány és kos gyapját se küldi el adóként, vagyis megtagadta az adófizetést. Ezt tette Akháb király halála után, aki után uralkodott a fia, Akházia, egy rövid ideig, és az is meghalt, és jött Jórám, az unoka. És az unoka úgy gondolta, hogy föl kell számolni a hiányt a nemzet pénztárába, úgyhogy valahogy meg kell oldani ezt a renitenskedést, és Moábot meg kell leckésztetni, hogy újra küldje csak a juhoknak meg a bárányoknak a gyapját adóként nekik. És hát mit tett? Azt olvassuk, hogy fogta magát, és kimegy, hogy megszemlézze az ő országának a hadi erejét. Megszemlézi a hadsereget, hogy elegendőek lesznek ehhez a megtorló hadjárathoz, és hát azt találja, hogy nem lesz elég a haderő. Úgyhogy a legkézenfekvőbb megoldás választja, a szomszéd királynak, ugye Izrael ebbe az időbe két részre volt szakadva, az északi meg a déli ország részre, ez a Jórám az északi ország részbe uralkodott, átüzent a déli ország rész királyának, Josafát királynak, hogy eljössze velem a háborúba, szövetkezele velem, Moáb ellen. És hát a Josafát király pedig, aki egyébként istenfélő ember volt, azt mondta, hogy persze, felmegyek úgy én, mint te, úgy az én népem, mint a te néped, úgy az én lovam, mint a te lovad. Megyek, fenntartás nélkül, csatlakozok hozzád. És akkor merre menjünk? És kezdenek egy haditervet kovácsolni. Mert Moábot sokfelől meg lehetett volna támadni, és ők kiötlötték, hogy majd délről támadják meg, egy kerülővel, de délről támadják meg, mert onnan várják a legkevésbé a támadást. De ha már délről jönnek, át kell menniük Edom földjén, és hát Edom királyát is tájékoztatták a dologról, aki ugyancsak gondolta, hogy becsatlakozik, hát ha neki is csurran cseppen valami ebből a haszomból, ami ottan képződik majd a hadjárat során. Úgyhogy létrejött egy ilyen hármas szövetség, ugye Izrael királya, Jórám király, Dél-Izrael királya, Jósafát király és Edom királya, akinek a nevét nem tudjuk. Érdekes minden esetre, hogy elindulnak Mesa király ellen. Ennek a Mesának, megjegyzem, itt egy fontos adalék lehet, megtalálták egy oszlopát, egy győzelmi oszlopát időszámításunk előtt 850-ből, ez az úgynevezett Mesa stélé, Mesa oszlop, egy kő oszlop, amin felirat van, és ennek a feliratnak az összes adata tökéletesen megerősíti a bibliai leírásnak a hitelességét. Csak nem erről a végjátékról szól, mert Moábnak itt befellegzett, ahogy látjuk a történetből, hogy a csatát elvesztették, és hát Mesa király talán túlélte ezt a dolgot, de innentől kezdve nem tudott már a király sem, meg az országa sem magához térni. Minden esetre az a Mesa stélé korábbi időről tájékoztat, de megegyeznek rajta a nevek, a földrajzadatok, sőt még a fogalmak is, amiket használnak a stélén, megegyeznek a bibliai leírással. Tehát nem egy mesével van dolgunk a Bibliában, hanem egy történeti eseményel, egy történelmi epizóddal. Summa summarum, testvéreim, hogy ha úgy elgondolkozunk ezen a koalíció kötésen, ezen a hadi szövetség kötésen, hát gondolja az ember, mai történet ez. Na, hát olyan, az emberek nem sokat változtak. Ugye az egyik megtagadja az adófizetést, mert most már nem fizet tovább, erre a másik majd eljön az idő, és majd fizette megint. Hogy tudunk rákényszeríteni? Hát manapság ilyen gazdasági embargókat szoktak alkalmazni. Hát akkor ezt úgy egyszerűbben oldották meg. Összefogott három nép hadsereg, és akkor majd együtt oda csapunk neked, és majd újra fizeted az adókat. De nem ezt akarom igazából kiemelni ebből a szövetségkötésből, hanem azt, hogy figyeljétek meg az egész történetet, hogy elolvassuk, feltűnik valami az embernek. Jórám király, Izrael királya. Jósafát király, ugyancsak Izrael királya. Gondolna az ember, hogy ezek az emberek csak Istennel foglalkoznak valamit, mikor háborúba indulnak. Hogy legalább imádkoznak egyet, vagy megkérdezik az Úr tanácsát, hogy menjünk, ne menjünk, mi legyen. De az tűnik fel, hogy olvassuk a történetet, hogy Istennel egyáltalán nem foglalkoznak. Semmit. Úgy Jórám király se foglalkozik a szövetség kezdeményezője, mint Jósafát, aki igennel válaszol a felkérésre. Edom királyán nem csodálkozunk, mert ők nem voltak istenfélő emberek, nem ismerték Izrael istenét. De aki ismer, tehát nem jut eszükbe, hogy az Úrhoz forduljanak tanácsért, meg eligazításért. És nem jut eszükbe. És hát ha valamiben hasonlít a mai ember erre a régi társulatra, akkor az pontosan ugyanez. Figyeljétek meg, hogy a mai ember is mit csinál, éli az életét úgy, hogy Istennel abszolút nem foglalkozik. Istent gyakorlatilag a mai ember halottnak tekinti, mintha nem lenne. Nem imádkozik hozzá, nem kéri a tanácsait. Nem várja az útmutatását. Isten egyszerűen nulla. Le van nullázva a számára. Nincs. Nem kell vele foglalkozni. Ez egy elég mai jelenség. Az ember eltervez valamit. Ezt tervezem, azt tervezem az életembe. Hát megcsinálom. Hozzáfog, megcsinálja. Hogy imádkozzon, meg Isten útmutatását kérje. Már minek? Családi dolgokat kezdünk, belevágunk ebbe, abba, nem imádkozunk, csak csináljuk. Gyülekezet is csinálhat így, egy ország népe is, vagy egy ország vezetése is csinálhat így. Majd lesz, majd elgondoljuk mi, hogy hogy lesz, mint lesz, és jó lesz az úgy. És hozzáfogunk. Úgy izomból, vagy hogy mondjam, annyira vagyunk eltelve önbizalommal, hogy mi meg tudjuk oldani ezeket a problémákat. Ahogy Jórám király is, meg tudjuk oldani ezt a kérdést. Hát összefogunk, ha kevesek vagyunk másokkal, és aztán majd oda megyünk, és ott elintézzük ezt a dolgot. Izomból, erővel. Elég okosak vagyunk, jó haditervet kovácsolunk, minden megy majd, mint a karikacsapás. Hát ilyen a mai ember is, testvérek, de ez nem jó dolog. Nem jó dolog, és már is, hát nézzük tovább az eseményt, hogy mi is történt. A második pontban fölgyűjtöm ezt, hogy egy kritikus helyzet. Mert hogy ez az Isten nélküli kezdeményezés, meg kivitelezés, ez előbb-utóbb oda vezetett, hogy egyszer csak, inkább előbb, mint utóbb, hogy az egész vállalkozás veszélybe került. Sőt, hát a maguk, akik a vállalkozásba belefogtak, ők kerültek életveszélyes helyzetbe. Mert hogy neki indultak a kis okos hadvezérek, a kis okos hadseregükkel, és majd mennek Edom felé, és majd átmenek Edom földjén, de aki azon a tájon volt, vagy ismeri valamennyire, az tudja, hogy ezek ilyen száraz vidékek, ahol hegyes, völgyes vidék, és ottan nem, nincs víz azon a vidéken. És ez a hadsereg, ez nem mozoghatott nagyon gyorsan, mert pont a meglepetést akarták, ugye meglepetésszerűen akartak támadni, és ha nagyon gyorsan, meg nagyon hangosan mozognak, akkor nyilván kiszúrták volna őket a moábita őrszemek, hogy jönnek, ugye gyorsan akkor csoportosítsuk át a védelmi erőket arra a határszakaszra, ahol ezek támadni fognak. Úgyhogy kicsit le voltak lassulva, óvatosabban kellett mozogjanak ezen a száraz, meleg vidéken, és elszámították a nagy bölcs vezérek a vízkészleteket. És egyszer csak hip-hop elfogyott a víz. Ami ott nem azt jelenti, hogy akkor majd a kúthoz oda megyünk, és aztán majd merítünk egyet, mert nem volt kút, nem volt víz. És abban a nagy hőségben, forróságban, szárazságban egy hadsereg víztartalék nélkül, víz nélkül, az állatok víz nélkül nem tudnak mozogni. Előbb-utóbb lebénul az egész dolog, és kudarcba fullad, és örülhetnek, ha esetleg valaki az írháját megmentheti, mert még meg is halhatnak, szomjan halhatnak. Hát elég kritikus helyzetbe esett tehát a nagy vállalkozás, amiben Isten nélkül fogtak bele a résztvevők. Mintha Isten egy kicsit megcsúfolta volna őket. Tessék, lássátok, hogy mire mentek ti. Nélkülem kezdetek el valamit, lássátok, hova juttok. Hát mindig ez történik, testvérek, mind a mai napig ez történik azokkal, akik Isten nélkül, az Úr Jézus nélkül terveznek és kiviteleznek bármit. Akik nem becsülik az Urat annyira, hogy megosszák vele a problémájukat, vagy a kérdéseiket föltegyék, vagy megvárják a válaszait, hanem annyira bíznak önmagukban, hogy majd megcsináljuk. Aztán egyszer csak előbb-utóbb kiderül, hogy hát nem biztos, hogy úgy megy a dolog, és nem biztos, hogy sikerül úgy gombolítani a dolgokat, ahogy mi azt elterveztük. Egyszer csak lehet, hogy teljesen váratlanul nagy bajba, halálos bajba keveredik a házasság, a gyereknevelés, a munka befutcsol, a vállalkozás bedöglik, az egészség összeroppan, életveszélyes, tragikus helyzetbe jutunk. Pedig minden milyen jól elgondoltunk, csak éppen Istennel nem számoltunk. Mi úgy gondoltuk, hogy megy ez nekünk magunktól is. És akkor belekerülünk a bajba. És ki üt, vagy beüt a krach, úgy azt szoktuk mondani. Hát, amikor aztán itt beüt a krach, Jórám, Josafát és az Edomita király életébe, meg a hadsereg életébe, meg az összes jószág életébe, akit visznek magukkal ugye a kantinosok. Hát nézzük, milyen válságkezelő metódusokat alkalmaznak a királyok, a hadvezérek. Jönnek a válságkezelő módszerek. A válságos, kritikus helyzetben először megszólal Jórám király, az egész koalíció nagy kezdeményezője. Jaj, jaj! Vicces, ugye? Jaj, jaj, mondja. Ez a jajongás, ez a pániknak a kifejezése. Hú, azt a mindenit kap a fejéhez. Hű, a mindenit neki. Kétségbe esik. Jaj, jaj. Aztán hirtelen előáll egy nagy gondolattal, megpróbálja megokolni, hogy miért jutottak bele a válsághelyzetbe. És azt mondja, az Úr azért hívta egybe e három királyt, hogy Moáb kezébe adjon bennünket. Az ember csak úgy les, hogy ki hívta össze ezt a hadsereget? Hát az Úr, nem az Úr hívta össze, ő hívta össze, Jórám király hívta össze. És az Úr hívta össze, ő hívta össze. És majd kiderül egyébként, hogy az ő meglátása szerint az Úr azért hívta egybe azt a három királyt, hogy Moáb kezébe adja őket. Hát nem ezért hívta össze Nem is ez történt a későbbiekben. Lényeg, hogy legyőzték Moábot. Tehát abszolút rosszul gondolja a dolgokat, rosszul magyarázza a helyzetet, de ami a megdöbbentő testvérek, hogy tulajdonképpen ahelyett, hogy azt mondaná, hogy tévedtem, meg hibáztam, azt mondja az Úr az oka. Elkezd az Úrra mutogatni. Nem csak kétségbe esik, hanem elkezd az Úrra mutogatni. Ő az oka, hogy ebbe a helyzetbe kerültünk. Pont olyan testvérek, mint a mai ember. Isten nulla a számára, halott, Jézusra nem törődik semmit, Biblia nem kell, imádság nem kell. Aztán, amikor bemegy a bajba, akkor hirtelen kétségbe esik, elkezd pánikolni, és elkezd Isten, hirtelen eszébe jut Isten. És elkezd mutogatni. Ő a hibás azért, hogy ilyen helyzetbe jutottam. Nem magát okolja, hanem az Istent okolja a bajér. Hát, így van. A másik ember máshogy kezeli, Jósafát király, a déli ország rész királya, az is megszólal, de ismétlem ő másképp kezeli a problémát. Ő, mint istenfélő ember, mit csinál? Azt mondja, nincs itt az Úr prófétái közül egy se, hogy általa tanácsot kérhetnénk az Úrtól. Ő neki az jut az eszébe, hogy ebbe a nagy nehéz helyzetbe most, amiben belejutottak a saját maguk hibájából, hát egyedül egy valaki tudja őket kivezetni, az Úr. Nincs itt egy prófét, aki által az Úr tanácsát kérhetnénk, mert az Úr tanácsa, ha elérne minket, hogy mit csináljunk, mit ne csináljunk, akkor megoldódna ez a helyzet. Az Úr tanácsára van szükségünk, és Jósafát király testvéreim itt nagy példává válik a szemünkben. Mert hogyha hívőségünk ellenére akár, ugyanúgy, mint ő is, bajba kerülünk, mert annyira már nem benne bíztunk, hanem magunkba bíztunk, meg az önmagunk okosságába, meg erejébe bíztunk, és aztán bajba jutunk, és nem csak mi, hanem még a mieinket is bajba kormányozzuk, és belelavírozzuk magunkat mindenféle nyomorúságba, akkor ugyan kit hívhatunk mi segítségül? Ha nem Jézust, ha nem az Urat. Nem ez kéne nekünk is, hogy ő mit mond? Hogy jutnánk ki ebből a helyzetből, amiben saját hitetlenségem miatt belejutottam? Hogy tudnánk ebből kilavírozni magunkat ebből a helyzetből? Ő nála van a tanács. Mit tanácsol az Úr ebből a helyzetben mi nekünk? És testvérek, ahogy Jósafát király, a másik király, Jórám király számára is példa lehetett, úgy lehetünk mi is jó példává a bajban tanúsított viselkedésünkkel a körülöttünk lévő, minket látó és halló hitetlen embertársainknak. Ők esenek kétségbe, okolják az Istent, de legalább lássanak már egy embert maguk körül, a mi személyünkbe, aki nem az Istent okolja, meg nem kétségbe esik, hanem azt mondja, hogy az Úr tanácsára van szükségünk. Az ígére van szükségünk. Ez a legjobb válságkezelő metódus. Na hát, Isten nélkül indultak. Egy nagyon rossz vállalkozás volt ez. Aztán bele is jutottak a krízisbe, a nehéz helyzetbe. És akkor a harmadik pont, hogy mégis segítséget kapnak. És kijutnak ebből a helyzetből. Egészen különös módon. És az, hogy ez megtörténik, az itt Elizeusnak, illetve hát Elizeus istenének köszönhető, de Elizeus isten Elizeust használta fel abból, hogy kijussanak ebből a helyzetből, és végül győzelemmel térhessenek haza. Elizeusra kell tehát megint figyelnünk. Figyeljétek meg, hogy alig hangzik el Jósafát királynak a kérdése, hogy nincs itt az Úr prófétái közül valaki, aki tolvácsolná nekünk Isten üzenetét, hogy mit tegyünk, mit ne tegyünk. Az egyik szolga reagál erre. Itt van Elizeus, Sáfát fia, aki Illés kezeire vizet öntött. Hát ez a szolga, hogy elsiklik talán fölötte a figyelmünk, de milyen jó, hogy ott volt. Mert amit más nem tudott, ő azt tudta. Ő tudta, hogy abban a seregben, ami ott vonul, valószínűleg ott hátul, nem a katonák között, hanem a kantinosok meg a kiszolgáló személyzet között, valahogy Elizeus is ott volt. Elizeus próféta. Jórám nem tudta, nem is érdekelte, Jósafát se tudta, senki nem tudta, de ez a szolga tudta. Hát itt van ő. Milyen jó testvérek, hogyha van valaki a bajba mellettünk, aki azt mondja nekünk, hogy hát itt van Jézus testvér. Hát itt van a táborba, itt van a közeledbe, fordulhatsz hozzá. Nála van a jó tanács, amire hallgathatsz, hogy az életed megoldódjon. És bizony nekünk is kell olykor néha ilyen szolgává válnunk. A mi kis Jósafátunk, meg Jórámunk, meg nem tudom ki mellett. Ott kell állnunk, lehet nekünk is, hogy rámutassunk, hogy te nem a kétségbeesés, meg nem az Isten okolása, a megoldás a bajér, hanem itt van Jézus, akinél van a megoldás, a tanács. Őnála van a bölcs tanács, a bölcs megoldás. Figyelj rejá! Tehát lehet, hogy nekünk is így szolgaként kell a mi Elizeusunkra, a mi Jézusunkra mutatni mások előtt. De tényleg, visszatérve a történethez, úgy is volt, hogy a szolga mondta, mert Elizeus tényleg ott volt. Hát, hogy miért volt ott, ha kérdezitek, miért volt ott Elizeus ebbe a vállalkozásba, akkor én meggyőződésem, hogy azért, mert az Isten oda küldte. Nem olvasunk így erről, de Elizeus nem mászkált úgy a saját feje után, hanem bizonyára az Úr mondta neki, hogy csatlakozzál te ehhez a sereghez, aztán menjél ott velük. És ő meg ment. És amikor baj volt, akkor Isten előszedte és odaállította a középre, hogy ráfigyeljenek az emberek. És ez olyan jó, testvérek, hogy ha Jézusra gondolunk most, akit ez a Elizeus próféta is kiábrázol, hogy lehetünk a bajba, mi magunk is, és gondoljuk, nincs is itt az Úr a közelünkbe, de az Úr ott van valahol a közelünkbe. Mert az van az ígében, hogy az Úr közel van azokhoz, akik bajba vannak, akik nehéz helyzetben vannak. Ő közel van hozzájuk. Ahogy Elizeus is ott volt, közel, csak nem is tudták, nem számoltak, de ott volt. Jézussal is lehet, nem számolunk, nem tudjuk, nem érezzük, hogy itt van, de ott van. Ő ott van, testvérek, és milyen jó, hogy ott van. Milyen jó, hogy az Úr Jézus ott volt a hajóban, ami a viharba került a tanítványokkal. Mert fölébreszthették, és Jézus megmenthette őket. Vagy amikor nem volt ott a hajóban, de oda ment hozzájuk a vizen járva, és hirtelen ott volt velük, és megoldotta a problémájukat. Kivezette őket a bajból. De jó, hogy ott volt, amikor a sokaság éhezett, és enni kellett adni nekik, akkor ő adott nekik enni. De rossz, amikor nem volt ott, amikor Lázár haldoklott, az meghalt. De milyen jó, hogy amikor már meghalt, akkor mégiscsak ott volt, és feltámasztotta őt. Jézusnak a jelenléte, testvérek, az mindennél fontosabb. Különösen a bajba lévőnek, de annak is, aki nincs bajba, annak is fontos. És ő közel van hozzánk. És olyan jó, ha ezt komolyan veszitek. Ha én is komolyan veszem, de ti is komolyan veszitek, mert az ő jelenléte az a mi teremtőnknek a jelenléte, a hatalmas Jézusnak, akinek semmi nem lehetetlen, a minket szerető Jézusnak a jelenléte, aki életét adta értünk. Nem kérdőjelezhetjük meg se a hatalmát, se a szeretetét, nem kérdőjelezhetjük meg a bölcsességét. Olyan jó, hogyha ő van közel hozzánk, akinél nincs nagyobb, nincs hatalmasabb, aki nem kiált és nem lármáz, de ott van láthatatlanul, és amikor bekövetkezik a baj és szükség támad, nyújtja felénk az ő igéjében az ő kezét, az ő szavában nyújtja az erejét, a bölcsességét, a szeretetét, a vigasztalását, az életét. Csodálatos dolog ez, testvérek. És olyan érdekes, ha megint visszakanyarodok Elizeushoz, hogy itt még úgy nevezik őt, hogy ő az, aki Illés kezeire vizet öntött. De amikor meghallja Jósafát király, hogy Elizeus prófét ott van, akkor ő azt mondja, hogy nála van az Úr beszéde. Nála van az Úr beszéde. Az Úr tanácsa. És milyen nagy igazság ez, testvérek. Tényleg ott volt, Elizeusnál volt az Úr beszéde, amit aztán tovább is adott ugye, azoknak, akiknek kellett. Szüksége volt rá, de tényleg nála volt az Úr beszéde. És ha ez Elizeusra igaz, mennyivel inkább igaz Jézusra, hogy nála van az Úr beszéde, sőt, ő maga az Úr beszéde, ő az íge maga. Az Úr az ő beszéde által teremtett mindent, ahogy a fogadó ígébe is hallottátok, és hallottuk. Mindent Isten az ő szava által intéz el. A semmiből létrehoz valamit. Aztán a valamit fönntartja az ő igéje által. Mindent Isten az ő hatalmas igéje által tesz és formál a mi életünkbe, és a hitetlenségből hívővé tesz. Összegyűjti az egyházát az ige által. Megszabja az ige által, hogy tiszteljék őt. Megőrzi az ő népét az ő igéje által. Vezeti az ő népét az igéje által. Nála van a tanács, ő maga a tanács. És nekünk őt kell hallgatnunk, hogy az atya is mondta, hogy Jézust, őt hallgassátok. Mert ő az én szeretett fiam. Ő, testvérek, a megoldás minden szükséghelyzetben, minden nyomorúságban, kiúttalanságban, minden zsákutcában. Nála van az Úr igéje. amire szükséged van. És amikor ezt a három király meghallja, akkor fölkerekednek, olvassuk itt a történetben, hogy hát, ha nála van az Úr beszéd, akkor menjünk oda hozzá. Érdekes, itt a három király példává válik a számunkra egyébként, mert nem az van, hogy na, akkor hívatjuk mi magunkhoz a Elizeus prófétát. Nem, hanem itt már kicsit takarékra tették magukat, most már nem olyan nagy emberek, most már elmennek Elizeushoz. A kantinba hátra, az állatok közé, ahol van. Elmegyünk hozzá, megkeressük őt, nem hívatjuk. Alázatosan megyünk, és tanácsot kérünk. Mi legyen az Úr tanácsa ebbe a helyzetbe? Hát nekünk is így alázattal kell Jézushoz menni, testvérek, ha akarunk tőle valamit. Nem majd mi rendeljük magunkhoz az Urat, hogy most mit csinálj, meg mit ne csinálj, hanem mi megyünk oda, azt mi kérdezzük meg tőle, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjek? Uram, hogy legyen, mint legyen, mi a te tanácsod? Alázattal adjuk elő a figurát. Nem tudom, kik lennénk. Hát Elizeushoz jönnek, itt kihagyom azt a szakaszt, ami nagyon tanulságos egyébként, hogy Elizeus hogy fogadja a három királyt, arról most ne beszéljünk, az egy külön történet. Végül Elizeus kér egy énekest, aki elkezd énekelni, és közben az Úr szolgája elcsendesedik, és Isten felé szállnak a gondolatai, hogy megérthesse, hogy mit is akar most Isten ezzel a helyzettel, és mi lenne itt a kiút, fölemeli a szívét az Úrhoz. Ez is olyan szép egyébként, nem? Énekel az énekes, biztos, hogy Isten dicsérő éneket énekel, Isten tetteiről énekel, és valahogy a próféta az ének szó közben elcsöndesedik. Minket is, amikor így éneklünk, testvérek, nagyon szép ez, amikor éneklünk a gyülekezet, énekel az Isten tiszteleten, vagy magunkba énekelgetünk otthon ilyen szent énekeket, igei énekeket. Az úgy elcsendesíti a szívünket, fölemeli. Hogyha egyfolytában üvölt a slágerrádió, meg a rádió 88, ugye a maga extatikus zenéjével, akkor az éppen, hogy fölpörget bennünket, még idegesebbé tesz bennünket. A szentségtelen, a világi zene az fölkavaró, de a szent zene, az Istentől jövő zene, az Isten dicsérő zene, az Isten előtt kedves zene, az elcsöndesíti a lelket, és fölemel bennünket. Olvassátok majd, de Füle Lajosnak van egy nagyon szép éneke, a feleségéről szól, aki énekel a konyhában. Énekel a feleségem, és ott hallgatja a szobába, és ezt le kellett írni egy versbe. Mert a munka közben is énekel, és az Úrhoz emeli a szívét. Így volt Elizeus is, hogy hát ott énekel az éneklő, és akkor ő pedig elcsöndesedik közben, és az Úrhoz emeli a szívét, és megérti, hogy mit akar az Úr, és megszólal. És a két dolgot szeretnék kiemelni. Az egyik az, hogy először is ad egy tanácsot, és utána pedig egy biztató ígéretet mond. A tanácsa az, hogy itt van ez a völgy, ez a vádi, és itten ássatok árkokat egymás mellé. Hát aztán el tudjuk képzelni, hogy sehol egy felhő süt a nap ezerrel, viharnak még árnyéka sincs. Mondja Elizeus, hogy szelet, vihart nem lát, esőt se láttok. De holnapra ezek megtelnek vízzel, ezek az árkok, úgyhogy ássatok. Na, gondolom, hogy kicsit ilyen húzva a szájukat, elkezdenek ásogatni, ugye ott a poros köves földbe. Végül kiássák, ugye ott a völgybe ezeket az árkokat egymás mellé, és közben hát az erejüket megfeszítik, a por a cserepes ajkukra tapad, nehezen lélegeznek, de azért elkészülnek az árkokkal, és reggelre az történik, amit a próféta mondott, hogy megtelnek az árkok vízzel. Nem tudjuk, mi történt. Edom útjáról vizek jöttek, lehet, hogy valahol messze esett valami eső, aztán lezúdult a víz, aztán megálltott, vagy valami más úton, módon, de megteltek az árkok vízzel, és Isten megkönyörülve rajtuk adott nekik is, meg az állataiknak is inni, és ettől új erőre tudtak kapni. Milyen kegyelmes volt velük az Úr, hogy egyáltalán adott nekik vizet. Megtette volna az Úr, hogy azt mondja, hogy na, tessék, de most már pusztuljatok el ott a Edom pusztájába. Ti indultatok nélkülem, megvetettetek engem, menjetek, azt csináljatok, amit akartok. Pusztuljatok el mindnyájan. De az Úr nem ilyen volt, hanem irgalmas volt és könyörületes, és megoldotta ezt a helyzetet, és olyan csodálatos ez, testvérek, hogy mi is, ha sokszor így hűtlenkedünk, meg elfordulunk az Úrtól, meg belemászunk olyan dolgokba, amivel nem kéne, és aztán az Úrhoz kiáltunk, akkor az Úr nem igazságosan bánik velünk, hanem kegyelmesen. A Krisztusért irgalmasan bánik velünk. És ad számunkra kiutat, ad számunkra megoldást. Ugyan a népének is adott. Mindig kapjuk ezt tőle, testvérek, mert szeret minket. Nem azért, mert megérdemeljük, hanem mert Krisztus meghalt értünk, és szeret minket. Nagyon érdekes itt ez a megjegyzés a szövegbe, ami pont erre utal, hogy akkor történt ez a csoda, tudnilik, hogy megteltek az árkok vízzel, amikor a reggeli étel áldozat ideje volt a templomban. Pont áldoztak a jeruzsálemi templomba, és bemutatta a jeruzsálemi pap az áldozatát, és akkor érte el a víz a szomjazó sereget és az állataikat. Mert pont akkor az áldozatér cserébe Isten könyörű rajtuk. Nem véletlen ez az egybeesés. És nem véletlen, testvérek, hogy rajtunk is Krisztus áldozatáért könyörül Isten, és lehajol hozzánk, és adja, amire szükségünk van, akkor is, hogyha saját magunk önfejűsége, meg önbizalmunk miatt kerültünk bajba. Itt a kegyelem, az Isten szeretete, meg nem érdemelt szeretete kell, hogy fölragyogjon előttünk. És aztán a másik dolog, testvérek, hogy Elizeus nem csak egy ilyen jó tanácsot adott, amit Isten utána igazzá pecsételt, hanem adott még ott a királyoknak egy biztató ígéretet is. Azt mondja nekik, hogy kaptok inni, és folytatjátok a hadjáratot, és teljes győzelmet arattok Moab felett. Győztök majd. És ez is pontosan úgy történt, ahogy Elizeus megmondta. Elindultak, harcoltak, és győztek. És a legvége a hadjáratnak mégis győzelem volt. Különös az a közjáték, ami itten lezajlik, mert Moab fiai ugye észreveszik ezt az ellenséges sereget, és messziről nézik őket. Gondolom az őrszemeik figyelnek, hogy lássák, hogy hogy mozognak az ellenfél csapatai. És a hajnali fényben, ahogy jön fel a nap, arra a sziklák, talán jól tudom ezt, hogy ilyen vöröses árnyalatúak, vöröses színűek, és úgy látják, valami csillog, olyan pirosan, vörösen csillog lent a völgybe. Az őrszemek a felkelő nap fényébe azt hiszik ezekre a vízzel telt árkokra, hogy az vér. Hogy vér borítja az egész területet, és ez azért van, mert a koalíciós sereg tagjai egymásnak estek, és egymást mészárolták le. És ezen annyira fölbátorodnak, hogy kiáltanak, a csatakiáltás, hogy prédára Moab, gyerünk, rohanjunk, és mennek, és rohannak, de a vesztükbe rohannak, mert az egész koalíciós hadsereg éppen ittak, meg új erőre kaptak, úgyhogy szembe találták magukat egy nagyon is épp hadsereggel. És ez már a vesztüket okozta. Isten különös módon intézte ezt a dolgot is, testvérek, és egy nagy győzelmet aratott végül Izrael Moab felett, akin úgy látszik, hogy Isten az ő történelem intéző döntései során úgy határozott, hogy itt véget vet ennek a népnek, legalábbis egy időre. Vannak ilyen dolgok, testvérek, hogy Isten úgy dönt egy nép felől, hogy nincs tovább egy népnek. De ezek nagyon nehéz dolgok, és nem tudjuk átlátni, megérteni ezeket az isteni döntéseket. Moab egyébként volt még tovább is, de hogy pontosan Isten miért is döntött így Moab felől, az pont elárulja az, amit a királyuk tesz a fiával. Ugye mit csinált a fiával? Föláldozta a város kőfalán, Kirhareset volt a moabiták fővárosa, Kirhareset kőfalán, a zsidók szemelátára, meg a saját népe szemelátára is Kámósnak, a moabiták istenének, akit utálatos bálványnak nevez egyébként az Ószövetség, föláldozza a gyerekét, a saját fiát, azért, hogy megmeneküljön az ellenségtől. Kámos közbeavatkozik talán a gyermek áldozatra. Hát Isten közbeavatkozott a jeruzsálemi áldozatra, de ezt a fajta áldozatot meg Isten nem kívánja, és erre a népre, amelyik a gyermekeit áldozza fel, erre a népre Isten lesújtott. És ennek itt vége volt ennek a népnek. Isten ítélete utolérte őket, utálatosságaik miatt. Nem törvényszerű, testvérek, hogy a magyarok még mi megvagyunk. Azt akarom ebből kihozni. Mert azért mi is úgy tudom, hogy évente egy kisvárosnyi gyermeket vetünk el az anyamébe, és ölünk meg. Úgyhogy mi is írtjuk rendesen a gyerekeinket, akiket Isten pedig ránk bízott. És Isten még minket nem törölt el a földszínéről, pedig mi is megérdemelnénk. Isten még irgalmas hozzánk, és nem kellene ezzel visszaélni, hanem időben bűnbánatot kéne gyakorolni inkább, és megtérni hozzá. Summa summarum, hogy a csata, a vállalkozás, ami rosszul indult, nagyon rosszul indult, mert Isten nem kérdezték. Isten kegyelmes közbeavatkozása nyomán mégis egy sikeres hadjárattá vált. Az egész történetbe, testvérek, Istennek a dicsőségét kell látnunk, hogy irányítja a dolgokat, irányítja az eseményeket, hajtja a királyok szívét, a hadseregeket, a népeket, vezet mindent Isten a maga céljai, a maga akarata szerint a maga céljai felé. És valahogy ebbe az egész hömpölygésbe, ebbe az egész történet áradatba, hogy így mondjam, ott van Elizeus, az Isten szolgája, akit Isten fölhasznál az ő terveinek a kivitelezésébe és megvalósításába. Azt hiszem, hogy kiváló képe Elizeus Jézus Krisztusnak, aki körül forog az egész történelem, és aki körül a mi életünknek is forogni kell. Ráfigyeljünk, testvérek, ne nélküle csapjunk bele dolgokba, hanem vele, utána maradjunk is vele a dolgaink intézése közbe. És ha elrontunk is valamit, tudjuk, hogy kihez kell fordulni, és tudjuk, hogy ő irgalmas, és ad nekünk kiutat a nehéz helyzetekből is. Segítsen minket az Úr, hogy tudjuk ezt átélni, tudjuk elkerülni is, tudjuk dicsérni is Jézust ezért az ő szereteteért, közelségéért a bajban is. Hajtsuk meg most a fejünket, és imádkozzunk. Ó, Úrunk, köszönjük néked, hogy ebből a történetből is, Elizeus által is téged látunk felragyogni, hiszen te vagy az, aki irányítod népek sorsát, egyének sorsát is. Te vagy az, aki annak ellenére, hogy téged figyelmen kívül hagynak, mégiscsak kezedben tartod az embereket, az eseményeket. Köszönjük néked, hogy van nálad irgalom és kegyelem, és lehet a te közelségedre számítani a bajban is. Ó, Úrunk, segíts nekünk külön-külön személyenként is, családonként, gyülekezetként is. Segíts rajtunk, hogy ne nélküled kezdjünk azért hozzá a dolgokhoz, hanem eléd vigyünk mindent, eléd tárjunk imádságba, és rád figyelve igyekezzünk kivitelezni a terveinket. És ha valamitől eltanácsolsz minket, segíts, hogy engedjük magunkat eltanácsolni. És ha valamire rávezetsz minket, akkor is, hogyha nem annyira tetszik nekünk, segíts azt is elfogadni. Köszönjük néked, Urunk, hogy oda hagyatkozhatunk, rád bízhatjuk magunkat. Látod, Uram, hogy hányszor és hányszor rontjuk el saját magunk életét, és sodorjuk bajba a mieinket is, bölcstelen, önfejű, nagyokos magatartásunkkal, döntéseinkkel. Könyörülj meg rajtunk, Urunk. Könyörülj meg, és te orvosold, amit elrontottunk. És ne csak megbocsáss nekünk, hanem, ha lehetséges, hozd helyre, amit mi nagyon elrontottunk, nagyon félre kezeltünk. Könyörülj meg, Urunk, és állítsd helyre az általunk okozott bajt és hibákat. Köszönjük néked, Úr Jézus, hogy jöhetünk alázattal hozzád, és megtagadva a mi nagy büszkeségünket, nagy beképzeltségünket, valóban alázattal borulhatunk hozzád, és így hívhatunk segítségül. Valljuk, hogy te nálad van az Úr tanácsa, te magad vagy az Úr tanácsa, te tudsz nekünk útmutatást adni, jó tanácsot, követhető, áldott magatartást mutatni. Kérünk, segíts rád figyelnünk, Urunk, segíts melletted maradnunk. Köszönjük néked, hogy eddig is hordoztad életünket. Kérünk, hogy vezérelj bennünket a te útadon. Segíts, hogy követni tudjunk téged mindenben. Köszönjük néked, hogy ma is tanítgattál minket. Köszönjük az ígét, köszönjük az együttlétet. Köszönjük, hogy tisztelhetünk téged és énekelhetünk neked. Kérünk, áld meg gyülekezetünket, áld meg következő programjainkat. Légy velünk, Urunk, az otthonainkba, munkáinkba. Kérünk téged azokért, akik kórházakban vannak, vagy otthon szenvednek, hogy légy közel hozzájuk, és bátorítsd, erősítsd őket hitben, testben is, lélekben is. Imádkozunk a gondozókért, hogy őket is a te nagy szereteteddel áld meg, és adj nekik türelmet, adj nekik békességet a terhek hordozásához. Kérünk téged a gyermekekért, a kicsikért, hogy munkálkodj a kis szívükből, hogy ne a világ hatása és sodrása érvényesüljön, hanem az igédé, amit itt is hallhatnak közöttünk. Kérünk, hogy vondd az ő szívüket, lelküket, életüket önmagadhoz. Köszönjük, Urunk, hogy rád bízhatjuk magunkat. Kérünk, hogy hordozzál és vezérelj bennünket a te útaidon, a te dicsőséged felé. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim. Hirdetem a testvéreknek a következőket. Jövő héten a szokott időben tartjuk a gyülekezeti alkalmainkat. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk. Február 12-én, vagyis szombaton gyerek délután lesz, irány az űr, tehát ez jövő vasárnap lesz, igen, délután. Gyermek délután lesz erre, délután 4 órakor szeretettel hívjunk és várjuk a gyerekeket erre az alkalomra. Hirdetem azt, hogy lehet még jelentkezni a gyülekezet nyári táborába, ami augusztus közepén lesz, már elég szép száma jelentkeztek a testvérek, de ha valaki még szeretne eljönni, az kérem, hogy jelezze, mert le kell foglalnunk még akkor ott 1-2 szállást. Az Akteleki természetvédelmi területre megyünk, nagyon szép és csöndes hely, pihenésre alkalmas hely, szép reformációs emlékek vannak, úgyhogy biztosan nagyon kellemes lesz ott együtt lenni. Aki szeretne jönni, az Lupcsa György testvéremnél, vagy nálam is jelezheti ezt. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy kaptunk egy meghívót, egy esküvői meghívó. Kedves újszegedi gyülekezet! Örömmel értesítünk, hogy Isten szín előtt házasságot kötünk, szeretettel meghívunk a Péceli Református templomban tartandó esküvőnkre. 2017. április 29-én 11 órára. És aki ezt aláírta, az Ács Péter, az ifjabbik, Petya, így ismerjük, és Vásárhelyi Luca, aki meg Budapestről származik, de már látásból ismerhetitek őt is. Tehát ők kötnek házasságot majd április 29-én 11 órakor, de nem itt, hanem a Péceli Református templomba. Ott fognak élni arra vidéken, és oda kötődnek. Már Péter régóta elköltözött Pestre, ott tanult, úgyhogy hát oda hívnak és várnak szeretettel bennünket. Az Úr legyen velük, és segítse addigi készülődésüket, és vigye teljesedésbe szent szándékukat. Egy igét is ráírtak, ezt még hadd olvassam. Az én juhaim hallják az én szómat, én ismerem őket, és követnek engem, és én örök életet adok nekik, és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket az én kezemből. Az Úr legyen gyülekezetünknek is őriző pásztora.